Ami segítségünk, ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 327. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik az első vers, ó jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT soron következő kérdésfeleletét, a 113-tól a 115-ig a soron következő három kérdésfelelet.
Száztizenharmadik kérdés. Mit tilt meg a tizedik parancsolat? Felelet. Azt, hogy soha, még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat sem támadjon fel szívünkben, Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. 114. kérdés. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Felelet. Nem. Még a legszentebb életű emberekben is, míg a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden egyes parancsolata szerint élni. 115. kérdés. Miért hirdeti át Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Felelet. Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot, azaz a megigazulást. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Folytassuk tovább a már megkezdett dicséretünket, énekeljük a 327. dicséretünk második, harmadik és negyedik versét. Második verse így kezdődik, az életnek szent ura, dicsőség királya. Hallgassuk meg Isten szent igéjét úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Lukács evangéliuma második fejezetében az első 20 versben.
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénéus volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, kiki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott. Hogy bejegyezzék jegyesével, Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, bepójával jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kinn a mezőn őrködnek éjszaka a nyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége. Ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jele számotokra. Találtok egy kisgyermeket bepójával feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és dicsérve Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy az nekik megmondatott. Isten áldása legyen igének befogadásán, szívünkbe forgatásán, megélésén. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, bocsáss meg nekünk, hogy te nélküled ünnepelni sem tudunk. Eljövünk ide a templomba, dicsérünk téged, örvendezünk, hogy megszületett a megváltó, és valóban mélyen hisszük is. Mégis, amikor karácsonykor összejön a kisebb vagy nagyobb család, akkor az ajándékdömping és az általános vidámság közepette nem merünk előállni azzal, hogy ki az, akit mi most ünnepelünk. Hogy nem az a fontos, hogy milyen ajándékot kaptunk, hanem az, hogy mi milyen ajándékot kaptunk Krisztusban, a mennyei atyától. Hogy úgy szerette Isten ezt a magával elfoglalt, tőle elfordult világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Igen, tudjuk, rá is foghatjuk az elmúlt évtizedekre, amikor nemzedékek nőttek fel abban, hogy fenyő ünnep immár eljött, mintha fenyőfát ünnepelnénk. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy gyengék vagyunk, és nem merünk számot adni a bennünk rejlő reménységről. Irgalmazz nekünk, mert azt mondtad, hogy ha valaki szégyel engem, az ember fia is szégyelni fogja azt. Drága Úr Jézus, mi nagyon szeretünk téged. Kérjük, add a te szent lelkedet ahhoz, hogy szívünk után megnyílhasson a szánk is. Szentlélek Isten, töltsd be a mi szívünket, hogy csordultig legyen, hogy a szív teljességéből szólhasson a szánk. Amen.
Isten bűnbocsátó üzenetét Ézsaiás könyve alapján hirdetem. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 308. dicséretünk 4. versét énekeljük. Így kezdődik ez a 4. vers, lelki örömmel megújulva imádjuk szent felségedet. Istennek üzenete, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott 2. levelében, a 9. fejezet 15. versében. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyian így karácsony másodnapján már túl vagyunk az ajándékozáson. Megkaptuk, átadtuk, kibontottuk, örültünk vagy bosszankodtunk, eldobtuk a csomagoló papírt, vagy ki összesimította a vérmérséklet szerint, lehet, hogy el is tettük már az ajándékot a szekrény mélyébe. És reménykedünk benne, hogy akinek adtunk, örül ennek az ajándéknak. Ilyenkor úgy eszembe jutnak a gyerekkori karácsonyaim, úgyhogy elnézést, hogyha ezt a történetet már évekkel ezelőtt mondtam. Én nagyon vártam ezt a pillanatot, és nagyon szerettem volna kilesni a csodát, hogy hogyan is történik, hogyan is kerül oda az ajándék. De hát nem tartott sokáig a csoda, mert volt úgy, hogy nagyon csalódott voltam, mert nem azt kaptam, amit vártam, és nagyon emlékszem az egyik karácsonyra, amikor buzgón kikutattam, hogy mi lesz az ajándék, és nagyon örültem, olyan csillogó, villogó, mindenféle baba meg ehhez tartozó dolgok voltak, mert ezt találtam meg a szekrény tetején, és hát ezt vártam, hogy ott lesz a fa alatt. És a fa alatt helyette egy fadoboz volt, benne fakockák, térképdominó, meg különféle lexikonok, könyvek. Hát megmondom őszintén, nem tudtam örülni, mert én azt a nagyon csili-vilit vártam, ami a szomszéd kislányé volt, oda dugták el a szomszédok a mi szekrényünk tetejére. És visszagondolva, ez tulajdonképpen nagyon jó döntés volt ez a fakocka, meg a lexikonok, mert párszor eljátszottam vele, és már kívülről tudtam, hogy melyik ország hol van, vagy hogy melyik várost hol lehet keresni, és nagyon könnyű volt utána a földrajzot megtanulni. Nem tudom, hogy a testvérek hogyan vannak az ajándékozással. Vannak emberek, akik nagyon szeretnek adni, meg kapni is, és régóta készülnek rá, már ősszel megveszik az ajándékot, de hát vannak, akiknek valami miatt ez terhes, és nem szívesen adnak, hogy én nem adok, és nekem se készítsen senki. Az igénk itt az Isten ajándékáról beszél. Pál apostol azokhoz írja a levelet, akik adakoztak a jeruzsálemiek szükségére, dicséri őket bőkezűségükért, mert az Isten gazdagon megáldotta őket, és tudtak jókedvűen, bőven adni, hiszen Jeruzsálemben éhínség volt, és az apostol is buzdítja őket erre, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Korintusbeliek előtte azt élték át, hogy megajándékozottak Isten által, mint ahogy mi is megajándékozottak lehetünk, hogyha elfogadjuk az Isten elkészített ajándékát. Isten régóta készül rá, hogy nekünk átadja ezt az ajándékot. Sok ezer év óta készült ez az ajándék. Sokan várták, és voltak, akik már legyintettek és beletörődtek, hogy már ez az ajándék nem is fog megérkezni hozzánk, nem lesz már jobb. Hála Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért, ami nem egy tárgy, hanem egy személy, aki egyszerre Isten és egyszerre ember, testet öltött Isten szeretete, emberi testbe becsomagolva. Megszületett júdeai Betlehemben egy szegényes istálóban, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó házánál. Ha csak ezt nézzük, akkor az olyan, mintha a csomagoló papírba gyönyörködnénk az ajándék helyett, ha csak a helyszínt meg a körülményeket, ha csak az emberi testet. Balgák lennénk, hogyha egy ajándékhoz azért nem nyúlnánk, mert nincs elég szépen becsomagolva. Az Istennek így tetszett, hogy emberi testbe csomagolja be, mert így tudott Jézus Krisztus eleget tenni a mi bűneinkért. Egyszer egy nagyon gazdag ember holmiát árverezték, már ami az örökösöknek nem kellett, az értékes dolgokat elvitték, szétosztották maguk között. Így került ott kikiáltásra egy kép, ami az ember fiáról készült. Régen halott volt, már fiatal korában meghalt, de ez a gazdag embernek nagyon kedves képe volt. Nem sokat adtak érte az árverésen, az egyik szolga vette meg, és utána derült ki, hogy az értékes dolgok ott voltak a kép hátulján, a kereten belül. Ő kapta a legtöbbet. Isten ajándékánál se a külsőt nézzük, hanem hogy ki van mögötte. Van úgy, hogy az Isten ajándéka is ilyen durva csomagoló papírba vannak berakva, életünknek egy-egy terhébe, vagy nehezébe, vagy szenvedésbe, és amikor látjuk, megkapjuk, akkor legszívesebben úgy eltolnánk magunktól, hogy nem, nekem ez nem kell, vagy nem ilyen kell, vagy beraknánk a szekrény mélyébe, úgy átvitt értelembe. Csak amikor kibontjuk, akkor derül ki, hogy bizony mennyire jól tudja az Isten, hogy mire van szükségünk, és akkor tudunk hálát adni érte. Ne a csillogó, előkelő, csilli-vili ajándékok után kapjunk, hanem lássuk meg mélyén az igazi értéket, lássuk meg a jászolban, egyszerű ruhába csomagolva. És olyan jó az, hogy nem egy szűk csoport számára jött el Jézus Krisztus, nem csupán a zsidó népnek ajándék, hanem ott van a drága ígéret, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. Az egyszülött fiú, az Úr Jézus Krisztus az ajándék. Egy régi történet szerint Cézár egyik barátjának rendkívül értékes ajándékot adott, és a barátja nem akarta elfogadni. Azt mondta, hogy ez túl sok nekem, hogy elfogadjam. A császár ezt válaszolta, hogy de nem túl sok nekem, hogy odaadjam. Istennek nem volt túl sok, az sem, hogy az ő egyszülött fiát, az egyetlen egyet adja oda nekünk. És hogyha a fiú miénk, akkor miénk már minden. Ezt a római levélből is így tudhatjuk, a Róma 8.32-ből azt a drága ígéretet, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. olyan ajándék ő, hogy utána van folytatás az ember életében, nem olyan, ami egy naphoz kötött, vagy egy pillanathoz, hogy igen, átvettem és örülök neki, hanem ha az Úr Jézus Krisztust elfogadjuk Isten drága ajándékát, akkor vele együtt mindent kapunk, vele együtt jön a többi benne és általa. És olyan bátorító, hogy olvashatjuk majd ott a római levélben, ott a 8. fejezet után, hogyha a fiú miénk, akkor úgy írja az apostol, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem halál, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És hogyha elkezdeném itt sorolni, hogy mi mindent kapunk Jézus Krisztusban, akkor azt hiszem estig tudnám tartani ezt az Isten tiszteletet, mert mindent, ami az ember életében igazán fontos és lényeges, benne kapunk. Ezért olyan kimondhatatlan csodálatos ez az ajándék. Az ajándékot csak úgy kapja az ember, attól ajándék, hogy nem kell megdolgozni érte, és leginkább az ajándékozóról beszél, és nem arról, aki kapja. És egyet tehetünk, hogy elfogadjuk az ajándékot. Ez az ajándék nem fog elavulni, nem fog elromlani a kezünkbe. Gondoljuk bele, hogy hol vannak a pár évvel ezelőtti ajándékaink, amit kaptunk vagy adtunk. Még ha el is tettük őket emlékbe, megkoptak, kifakultak. De Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz marad. Nem változik a szeretete, nem változik az irgalma, a hűsége irántunk. Megtehetjük, hogy visszautasítjuk. Hogy nem kell, én nem ilyen ajándékot kérek. Büszkeségből szokott az ember ajándékot visszautasítani, hogy nekem ő nem adjon. Nem is vagyunk olyan kapcsolatban, csak nem akar érte valamit cserébe, csak nem vár valamit. És akkor is visszautasítunk egy ajándékot, hogyha az rangon alulinak tartjuk, hogy nekem ő ilyet ne adjon. Jézus Krisztussal ne tegyük ezt, hanem fogadjuk el magát, az ő személyét a szívünk mélyében, és amennyiben őt elutasítjuk, akkor az életet utasítjuk el magunktól, akkor maradunk a halálban és a kárhozatban. És hogyha az ajándékát elutasítjuk az atyának, akkor magát, őt, az Istent utasítjuk el. Szomorú, hogy sok embernek kellene az Istentől sok kis ajándék, hogy adjon az Isten egészséget, sikert, előmenetelt, áldja meg a kezünknek a munkáját, tolja előre az életünknek a szekerét, vagy mutasson egy utat, amit most nem látunk. De hát Jézus Krisztus, egy ilyen messiás, egy kereszten függő, szenvedő ember, vele mit kezdek? Akkor hogy fog megváltozni az életem? Jó, hogyha tudjuk elfogadni az ő ajándékát, őt magát, és megköszönni, hálásnak lenni érte. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. A hála az új szövetség nyelvében a kegyelem szava is, hogy kedvesség, szívesség, elismerés, viszonzás, és az az ember lehet igazán hálás, aki megismerte Isten kegyelmét. Mi vagyunk a megajándékozottak, és egyet tehetünk, hogy hálásak vagyunk érte. Sokszor átéltem már, hogy valakinek készítettem valamit, beletettem mindent, amit az adott helyzetbe lehetőségem volt, beletettem a szívemet, ennyi tellett tőlem, és akkor a másik lekicsinyelte, hogy csak ennyi, nekem több kell, szebb kell. Istennel is lehetünk ilyenek, hogy elfelejtjük azt, hogy mit kaptunk benne. Elfelejtjük azt, hogy benne velünk van az Isten, nem fog cserbe hadni. Örvendezzünk ő neki. Hiszen a tárgyi ajándékokkal sem tudok addig jól élni, amíg ő nincs velem. De ha ő velem van, akkor megtapasztalom azt, hogy minden elég, és minden jó, amit Isten tészen. A hála azt is jelenti, hogy nem felejtem el, hogy kit kaptam. Nem felejtem el, hogy kicsoda ő a számomra, hogy mennyi jót tett velem. Megköszönöm neki naponta, hogy jelen van az életemben, hogy ő az Úr, hogy kegyelmes hozzám minden napon. Hála azt is jelenti, hogy cserébe magamat adom neki, szolgálatra, engedelmességre. Ugye hálában benne van az adakozás is, hogy hála áldozat. Ezt gyakorolták a korintusbeliek is, hogy megnyílik a szívem, megnyílik a pénztárcám, érdekes módon akkor lesz időm az Istenre is, meg a másik emberre is. És az adakozásnak soha nem a pénz értéke számít, a nagysága, hanem a szívemnek az indulata, ahonnan fakad. És az adakozás nem kényszer, hanem lehetőségeinkhez mérten jókedvű hálaadás, hogy hálából engedelmeskedem Istennek, hálából szeretnék tenni valamit érte, hálából adok valamit neki. De ne felejtsük el, és ne keverjük össze, hogy a szolgálat, az, hogy én adok valamit az Istennek, az nem egyenlő ettől még a hálával. Ha szeretem az Urat, akkor övé mindenem. Övé a testem, övé az időm, minden. És ebbe benne van a szolgálat ideje is, de benne van az imádság ideje is. Nagyon kedves az Úrnak, hogyha csak neki adom, tehát nem szolgálatra adom, hanem vele töltésre adom, hogy gyönyörködöm benne, olvasom az ő igéjét, imádkozom hozzá, beszélgetek vele. Ez nagyon kedves hálaáldozat az Úrnak. És ezzel nem kifizetem őt, mert úgysem tudok annyit adni, amennyit ő adott nekem. És a hálában benne van az örvendezés is, meg a köszönetmondás is, hogy köszönöm, Uram, hogy benned mindent kaptam, hogy téged kaptalak. És a hála mindig Isten felé irányul, hiszen tőle kaptam. Ő tette értem a legtöbbet. Ő adott a legtöbbet. Sajnos nem olyan egyértelmű mindig az, hogy neki adjuk a dicsőséget. Szeretjük magunkba learatni. A bűneset után megromlott az a képességünk, hogy az Isten dicsőségére éljünk, és sajnos sokszor vakok vagyunk arra nézve is, hogy észrevegyük Istennek a nagyságát. Pedig minden nap észrevehetnénk azt, hogy mit tett ő értünk. Jó, hogyha hálásak tudunk lenni emberek felé is, de ne felejtsük el, hogy a másikat is csak egy ember, őt is csak Istentől kaptam, és Istent illeti a hála. Hála azért, hogy ha meghallhattam az ő hívó szavát, ha volt nyitott fülem, meg nyitott szívem rá. Hála Istennek azért, hogyha igent mondhattam erre a hívó szóra. És ez sem az én érdemem, nem imádságaimnak az eredménye, hanem tőle van, nem lehetek nagyra vele. Isten ajándéka, kimondhatatlan ajándék. Egyik énekünk mondja így, hogy ez száj ki sem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja. Nem találunk rá szavakat, nem tudjuk emberi képekkel leírni. És ez a szó, amit itt használ az apostol, nem gyakran szerepel az Új Szövetségben. Úgy olvastam, hogy pontosan kétszer itt és akkor, amikor a lélek kimondhatatlan fohászkodásáról beszél az apostol, hogy elakad a szó, mint amikor az ember valami nagyon-nagyon szépet lát. Hogyha valaki nem tapasztalta, nem élte át, hogy mit jelent az Úr Jézus Krisztus az életünkben, hogy kicsoda ő, ezt úgy nem tudom megmagyarázni emberi szavakkal a másik embernek. Nem tudom rábeszélni, hogy dönts mellette, hát értsd már meg, hogy mi ebben a jó. Azt mondja, hogy hát jó, jó egy rakás pénz, jó, hogyha mindenem megvan, de Jézus, mi benne a jó? Tehát nem tudom én elmondani. Igazából a lélek tudja neki is elmondani, hogy milyen jó az, hogyha az embert nem nyomja már a bűnöknek a súlya. Milyen jó az, ha az embert nem szorongatja az, hogy valami kiderül róla. Milyen jó az, hogyha nem kell teljesítenem, mert tudom azt, hogy Jézus Krisztus mindent megtett értem. Milyen jó az, hogy benne van vigasztalásunk, bármi is történjen velünk. Hogy benne van reménységünk még ott is, ahol egy kicsit sem látunk előre. És itt is lehetne sokáig folytatni a sort, hogy milyen jó Jézussal élni. Isten kínálja az ajándékát nekünk szeretettel, felajánlja, elfogadhatjuk. Másik ének is eszembe jutott, hogy a szent örökséget szívem fogadd el teljesen, ez egy halleluja ének, bárcsak így felelnénk az Isten szavára, hogy a szent örökséget elfogadjuk teljesen, hogy Jézus Krisztust, hogy vele éljünk naponként, és aki elfogadta Istennek ezt a kibeszélhetetlen ajándékát, annak egész biztos, hogy megfordul az élete. Az nem fog megmaradni abban a nyomorúságban, amiben él. Az nem tud már úgy gondolkodni, úgy döntést hozni, ahogy eddig, hanem az tényleg azt fogja átélni, hogy benne mindent kaptam már itt a földön. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért, azért, hogy úgy szeretett, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjére válaszként a 316. dicséretünk 7. és 8. versét énekeljük. Így kezdődik, nyílj meg szívem, lásd meg jobban. Köszönjük azt, Urunk Istenünk, hogy Te a legnagyobbat, a legdrágábbat adtad, a Te egyszülött, drága fiadat, az Úr Jézus Krisztust erre a földre, nekünk szentségül, igazságul és váltságul. Köszönjük, hogy lehozta az életet, amely nálad el volt készítve. Köszönjük, hogy a szívünket is Te készíted ehhez az ajándékhoz. Te tudsz adni nekünk hitet, hogy nyitott szívvel el tudjuk fogadni. Bocsásd meg, Urunk, amikor mi válogatunk. Bocsásd meg, amikor mást várunk. Bocsásd meg, amikor nem figyelünk rád eléggé. Bocsásd meg, Urunk, amikor azt gondoljuk, hogy maradjon minden régiben az életünkben, és nem vállaljuk azt, hogy Te bejössz az életünkbe, és mindent újjá teszel, és megtisztítod, és kihordod onnan azt, ami nem oda való, ami hiába valóság. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hálásak legyünk ezért a nagy-nagy ajándékért. Könyörülj rajtunk, hogy soha ne felejtsük el, hogy kit adtál, hogy kicsoda a mi Urunk Jézus Krisztus. Kérünk, hogy Te áld meg így a csendben elmondott imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét.